Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva a 309. dicséretünket énekeljük összes versével, mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy készülhetünk arra, hogy belépünk advent, karácsony időszakába. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki készíteni kívánsz bennünket a vasárnapi istentiszteletre, az úrvacsorai közösségre, amelyben elpecsételed, megerősíted szövetségedet velünk, a Te népeddel, a Te gyülekezeteddel, amelyben megerősítesz advent reménysége felől, hogy minden ígéreteidet beteljesítetted, hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél, meglátogattad ezt a világot, megváltottál, és hogy egy nap újra visszajössz, hogy teljessé tegyél mindeneket. Úr Jézus Krisztus, azt kérjük most, amit énekeltünk is, hogy Te légy minékünk épület, Te legyél az, aki bennünket felépítesz. Kegyelmeddel, irgalmaddal felépített szívünknek romjait, betöltesz reménységgel, elhozott bocsánatodat, gyógyítasz sebeket, és Te légy közöttünk az, aki felépítesz minket, mint a Te népedet, a Te épületedet, hogy közöttünk lakozzál. Így fordulunk most Te hozzád ezen az estén, és így kérünk Téged, áraszt ki ránk szent lelkedet, ajándékozzál meg bennünket igédben önmagaddal, nyisd fel az értelmünket és a szívünket, és formálj bennünket, a Te népedet, a Te gyülekezetedet. Így kérünk, jöjj, légy velünk, szentelj meg minket jelenléteddel. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből olvasom, a második fejezet 11. versétől a fejezet végéig. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Az efézusi levél második fejezetében, ahogy tegnap is mondtuk, Pál apostol két nagy egységben Isten népe történetét mondja el. Mindkét szakasz követi egy történet alapstruktúráját, kik voltunk, mi történt velünk, és mivé lettünk. Az első 10 versben ezt a történetet az Istennel való kapcsolat oldaláról mondja el az apostol. Arról beszéltünk tegnap, hogy halottak voltunk vétkeink miatt, de Isten az ő mérhetetlen szeretetéből és kegyelméből életre keltett Krisztussal együtt. A mai olvasott szakasz pedig az egymással való kapcsolatra nézve mondja el az üdvösség történetét. Röviden így hangzik a mai történet, ami ugyanúgy a mi történetünk, ugyanennek a történetnek egy másik oldala, de idegenek voltunk, távol voltunk Istentől és az ő népétől. Jézus Krisztusban közel kerültünk, és egy új népé, egy új emberiségé lettünk. Ugyanaz a történet, csak a másik oldala. Tegnap arról volt szó, hogy mit tesz Isten az evangélium által, Krisztus által, ahogy bennünket összeköt önmagával. Ma pedig azon van a hangsúly, hogy mit tesz Isten Krisztus által, Krisztusban, ahogy minket egyé tesz az ő népében, ahogy bennünket megbékéltet egymással. És ez nem két külön történet, és nem olyan, ahogy az első fejezet megelőzni a másodikat, ez egyszerre igaz, és egyszerre zajlik, hogy Isten Krisztusban megbékéltet magával, és megbékéltet egymással. Úgyhogy azt szeretném, hogy azon gondolkodnánk ma, abba lépnénk ma be, hogy hogyan formál bennünket Isten, mint gyülekezetet e történet által. Beszéljünk erről, meghatározó képek lesznek előttünk a történetben. Kezdjük ott, hogy honnan indultunk, és a meghatározó kép a távolság, a messzeség. Aztán másodszor mi történt, és két kép áll előttünk, a fal és a kereszt. És harmadszor hova érkeztünk, mivé lettünk, és egy folyamatosan szakadatlanul növekvő templomot fogunk magunk előtt látni. Honnan indultunk? Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok. Ezzel indítja az apostol a gondolatmenetet. És fontos tudnunk, hogy az apostol az efézusi gyülekezetben azokat szólítja meg, és ők vannak többségben, akik pogány, azaz nem zsidó háttérből lettek Jézus Krisztus követőivé. Őket nevezi úgy, hogy ti vagytok a körülmetéletlenek, szemben Izraellel, akiken ott van a szövetség jele, a körülmetélés. És emlékeztetni akarja őket, akik már benn vannak ebben az épületben, ebben a közösségben, emlékezzetek arra, hogy honnan jöttetek, honnan indultatok. És öt kifejezést használ az apostol, amelyeket így foglalhatunk össze. Hogy abban az időben Krisztus nélkül voltatok, Isten népén kívül voltatok, ígéret nélkül voltatok, reménység nélkül voltatok, és Isten nélkül voltatok, summázva, távol voltatok. Távol voltatok, kívül voltatok Istentől és az ő népétől. Itt indul a történet. Hogyan értsük ezt? Pál apostol úgy érti, hogy ő tudja, hogy Istennek már volt egy története, van egy története, van egy munkája a világban az ő választott népével, Izraellel. De azt mondja, hogy amit Isten végez ebben a világban, ahol ott vannak Istennek az ajándékai, az ígéretei, a reménysége, ti ettől mind kívül vagytok. Ti ettől távol voltatok. Ti ettől egészen messze voltatok. Azt mondja ezzel, hogy különbség van a bent lévők és a kint lévők között. Különbség van a közel lévők és a távol lévők között. És ez nem a bent lévők érdeme, vagy a bent lévők dicsérete, ezt kicsit később látni fogjuk, de most csak arra figyeljünk, hogy erre akar emlékeztetni, mielőtt Krisztusban közel kerültünk volna, kiszakítva voltunk valamiből. Izrael nemzetközösségétől, mondja itt így, elkülönítve, az általa bírt ígéretekre nézve, idegenek, Isten népe által bírt reménységből kizárva, valójában Isten nélkül voltunk. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy egy kicsit jobban megértsük, avval kapcsolatban, hogy hogyan munkálkodik Isten. Az első, ami nem egyértelmű nekünk, hogy Isten közösségben munkálkodik, közösségben gondolkodik. Isten nem kizárólag egyénekben végzi a maga munkáját. És mi hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy tekintünk a hitre, mint ami kizárólag Isten és a mi személyes ügyünk. És ezt az Istennel való kapcsolatot, ami a mi legszemélyesebb ügyünk, ezt így mondanák ma, van, aki szereti megélni közösségbe, van, aki meg nem akarja megélni közösségbe, de ez egy másodlagos dolog. hogy valaki tartozik-e egy közösségbe, az Isten népéhez, egy gyülekezethez, vagy nem. Mert a lényeg úgyis az mondják, ugye, hogy én és Isten, Isten és én. És ez sokszor még a nagyon-nagyon kegyes is, hogy hát mennyivel jobbnak tűnik, hogy hát én nem csak úgy vallásoskodom egy közösségben, hanem én nekem egy nagyon mély, személyes Isten és én és Isten kapcsolatom van, és hát ez esetleg közösségre sincs szükségem, gyülekezethez sincs szükségem. De amikor Pál apostol így beszél, azért beszél így, mert amit én most megfogalmaztam, az elképzelhetetlen volt a számára. Isten mindig egy népet, egy közösséget választ el, egy közösség tartozik ő hozzá, egy közösségben viszi véghez a maga munkáját, ahol nyilvánvaló megvan a személyes oldala. Kinek, kinek? És ez Izrael, és azt mondja Pál, hogy, és mivel ez a közösség Izrael, ez a közösség a zsidó közösség, akik ugye ott voltak, akár Efézusban, meg a korabeli városokban, a római birodalomban, ott voltak a zsidó közösségek, a diaszpórában, a szétszórtságban, meg ott voltak a pogányok, azt mondja nekik, hogy figyeljetek, ti ettől kívül voltatok, ti távol voltatok, nektek ehhez semmi közötök nem volt, és ezért Istenhez sem, mert ő ehhez a közösséghez kötötte az ígéreteit, ehhez a közösséghez kötötte az ő ismeretét, ehhez a közösséghez kötötte az ő áldásait. A másik fontos dimenziója pedig Isten munkájának, hogy mindez, amit most mondtam a közösségről, Isten népéről, ez a történelemben megy végbe. Elkezdi egy ember elhívásával, beszéltünk róla, Ábrahám kiválasztásával, szövetséget köt vele, leszármazottaiból születik Izrael, Izraelben megszületik az ő fia Jézus, akiben kiterjeszti a szövetségét a nem zsidókra is, de ez a történet, ez zajlik. Ez, amit a mai napig zajlik, itt és most zajlik, és ezért beszélhetünk most a mi történetünkről. Ez a mi történetünk. Egészen valóságosan a mi történetünk. Egészen személyesen, meg gyülekezetileg is a mi történetünk. Nem csak azért a mi történetünk, mert volt a múltban egy történet, és azonosulunk vele, hanem azért, mert itt és most Krisztus által zajlik ez a történet velünk, bennünk és általunk a világban. És azt mondja Pál apostol még egyszer, hogy aki Istennel van, az ennek a közösségnek, ennek a történetnek a részese, de aki kívül van ezen, távol van, annak sem ígérete, sem reménysége. Próbáljuk egy kicsit máshogy, vagy személyesen beleérezni ebbe. Sem ígéret, sem reménység, sem Isten. Emlékezzetek, mondja, emlékezzetek, hogy mi volt, mielőtt bekapcsolódtatok volna Krisztusba. Azt mondja nekik, hogy sokféle Istenben hittetek, mondja az efézusiaknak, de az igazi Istent nem ismertétek. Sok mindenre nézve reménykedtetek, nyilván minden ember reménykedik, de az igazi reménységet nem ismertétek. Sok minden ígéretre néztetek, de az igazi ígéretek nem voltak a tieitek. És azt gondolom, hogy ez az életérzés, ami megragadható a mai ember számára, emlékezz egy kicsit vissza. És nem is csak az emberi kapcsolatok hiányáról beszélünk itt, hogy esetleg itt a nagyvárosi életben mennyire magunk tudunk maradni, hanem egy nagyon mély, egzisztenciális magányról. Távol, messze, ehhez a hidegség, a ridegség kapcsolódik, és ezt sokszor magunkban érezzük, egy olyan belső űrt, egy olyan értelmetlenséget vagy abszurditást, ami a mindennapokhoz kapcsolódik. Gondolj arra, hogy lehet, hogy van sok jó elképzelésünk, van sok jó ügyünk, jól mennek a dolgok, érzed, mennek, jól mennek, történnek, de valahol egészen mélyen mégis minden üres. Lehet, hogy emberek vannak körülöttünk, magányosak vagyunk belül. Sok-sok ember van körülötted. Sok-sok ember van körülötted, nem vagy magányos. És valahol belül mégis van egy nagy űr és egy nagy magány. Sok-sok mindent teszel, nem értelmetlen az élet. De amikor egy picit visszalépsz, annyira üres, és annyira értelmetlen, és annyira abszurd minden. Az egész létünkben ott van a dolgoknak egy hideg, egy magányos, egy kegyetlen oldala, és erről mondja az apostol. Távol voltatok, reménység nélkül, kívül az ígéreteken, Isten nélkül. Miért emlékezteti őket erre? Most fogalmazzuk ma ezt így, miért emlékeztet, ha bent vagyunk Krisztusban, az Isten népében, ha Krisztusban sok minden ebből oldódott, miért emlékeztet? Miért mondja nekik, hogy emlékezzetek, hogy milyen távol voltatok? És ennek legalább két jelentősége van pásztori szempontból nézve. Az első, hogyha emlékezünk, hogy honnan indultunk, és újra beletekintünk, hogy hova érkeztünk, akkor a történetnek a felelevenítése megújítja az Isten iránti hálánkat. Ha ma megfakult benned a hála, ha már megfakult benned az öröm, ha már megfakult benned az, hogy jó nekem az Isten népébe lenni, ha már nem ajándék és kiváltság, ahogy megéled az, ami valamikor az volt, ha megfakult a készség, megerőtlenedett a készség Istennek kedves életet élni, akkor emlékezz. Emlékezz, hogy milyen volt, mielőtt Isten Krisztusban rád talált volna. Ha ma elégedetlen vagy, ha majd keserű vagy arra nézve, hogy ahogy Isten az életedet irányította, ahogy dolgok történtek, amit kaptál, akkor elevenítsd fel, hogy honnan indultál, elevenítsd fel, hogy milyen volt nélküle. Emlékezz. Hol tartana ma az életed, ha akkor nem jön el érted távolra, hogy közel hozzom? Fel akarja melegíteni a szívünket. Meg akar újítani a hálában. Ez az egyik oldala az emlékezésnek. A másik fontos következmény, hogyha emlékszel, akkor együttérző leszel. Ha emlékszel arra, hogy milyen volt, és nagyon nehéz sok idő után visszaemlékezni, hogy milyen volt Krisztus nélkül, milyen volt távol, milyen volt kiszakítva. Ha emlékszel erre, ha fel tudod ezt magadban idézni, ha egy gyülekezet fel tudja ezt magában idézni, akkor meg tud nyílni azok felé, együttérzéssel, szeretettel, akik ma vannak távol. Akkor esélye lesz úgy élni, úgy jelen lenni, úgy gondolkodni, hogy megnyissa Istennek ezt a munkáját azok felé, akik felé Isten küldi őket, küld bennünket. Ha nem felejtjük el, hogy honnan indulunk, akkor nem leszünk ítélkezőek, nem leszünk lenézőek, megvetőek azok felé, akikről ma különben sokszor csak annyit tudunk mondani, hogy lehet valaki ilyen távol is, hogy lehet valaki ilyen vak, hogy lehet. Annyi ítélkezés van bennünk. De ha emlékezünk, mondja Pál, akkor együttérzőek leszünk irántuk. És akkor történik Istennek a munkája, hogy aki távol van, az közel valóvá lesz. Innen indultunk. Távolság, messzeség, hidegség. És nézzük, mi történt. Mi történt azokkal, akik Krisztus nélkül, Isten népén kívül, ígéret és reménység nélkül voltunk. És a válasz, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Hogyan? Figyeljünk erre, mi történt, mit és hogyan tett Isten, mi a történet fordulópontja, mit jelent, hogy közel kerültünk. Az apostol erről beszél, és a tétele így hangzik, hogy Isten Krisztusban ezt a két népet, a zsidót, Izraelt, aki a reménységek, az ígéretek, aki az Isten népe, ezt a két nemzetséget és a másikat, a pogányt, aki kívülvaló volt, aki messze volt, aki távol volt, ezt a kettőt egy új emberiségé tette. És ha eddig az volt a meghatározó kép, hogy a pogány, a nem zsidó távol volt és kívül volt, ezt a szakaszt két másik kép fogja uralni, a fal és a kereszt halál képe. Arról fog beszélni most, hogy ha a pogányokat és Izraelt egymás mellé teszi, akkor egy hatalmas nagy elválasztó fal volt a kettő között. Jó, próbáljunk váltani. Eddig arról beszélt, hogy távol, kívül, messze, és ez igaz. És közel hozott Krisztusba, de amikor arról beszél, hogy de hogyan történt ez a közeljövetel, akkor egy másik képet mond, és azt mondja, hogy a pogány és a zsidó között, az Isten népe és a nem Isten népe között egy hatalmas nagy fal volt, ami falat Pál úgy nevez néven, hogy ellenségeskedés. Mert nem csak az a probléma, hogy a pogányok távol voltak, hanem az is, hogy a Izrael és a pogányok között egy olyan szakadék volt, egy olyan fal volt, ami lehetetlenné tette, hogy ez a két népcsoport egységben éljen. És ha belegondolsz, valamilyen értelemben az emberiség története ennek a szakadéknak, ennek az ellenségeskedésnek a története. Különféle népek, különféle kultúrák, különféle csoportok között a fal újra és újra megjelenik. Miért? Azért, mert Izrael Isten törvényét úgy látta, amit kapott Istentől, mint ajándékot, a törvényt, amit a szövetségben kapott, úgy látta egy idő után, mint ami egy kerítés. Egy kerítés, ami arra van, hogy elválasszon bennünket a pogányoktól, a pogányok tisztátalanságától. Egy korábbi levélben azt olvassuk, a mi törvényadónk áthatolhatatlan kerítéssel, vasfalakkal oltalmazott bennünket abból a célból, hogy semmiképpen ne keveredjünk más népekkel, és tiszták maradjunk testben és lélekben. Valamint azért, hogy semmi ne szennyezzen be minket, és ne fertőződjünk meg azáltal, hogy hitvány emberekkel közösséget vállalunk. Minden oldalról körbekerített bennünket az ételre, italra, érintésre, hallásra és látásra vonatkozó tisztasági előírásokkal. Ez az a hatalmas fal, amiben ellenségeskedés van. Miért van benne ellenségeskedés? Azért, mert a zsidó ember azt mondja, hogy pogányok azok tisztátalanok. Ezek kutyák. Ezek soha nem lesznek az Isten népének. Ezek távol vannak Istentől. De a pogány ember meg ugyanígy viszonyult a zsidóhoz. Ez egy furcsa szerzet. Mit akarnak ezek itt? Ellenségeskedés van a kettő között. Lenézik egymást, megvetik egymást. Aztán beszéltünk arról, hogy Isten arra választja ki Izraelt, hogy rajta keresztül bemutassa az Istenetét az egész világnak. Mit tett ebben Izrael? Körbezárta magát. És lenézte a világot. És mit tettek a pogányok? Hát ez aztán nekünk nem kell. Ott van a fal. És ez a fal, ez hatalmas. Gondoljunk arra, hogy Péter apostolt Isten hogyan győzi meg egy látomásban arról, hogy kész legyen belépni egy római katona Cornélius házába. Cornélius egy istenfélő ember, egy pogány, akinek megjelenik Isten angyala, és azt mondja, hogy hívja magához Pétert. Messze onnan, ahol Péter van, és Cornélius elküldi az emberét, hogy odahívják Pétert, nem tudja ki, de hogy mert valamit mondania kell neki, mondja neki az angyal, és Péter meg imádkozik a ház tetején, és imádságban egy látomást lát, és a látomásban azt látja, hogy leereszkedik elé egy hatalmas nagy lepedő tele, mindenféle tisztátalan állattal, amit egy zsidó nem eszik meg. És ebben a látomásban azt hallja utána, hogy kelj fel, Péter, öljed és egyél. És Péter azt mondja, hogy gyerekkorom óta nem ettem semmi tisztátalant. És akkor Isten azt mondja, amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. És nem tudja, hogy mi ez. Aztán utána, hogy imádkozik tovább, másodszor is megjelenik a látomás. Lejön a lepedő tele mocskos tisztátalan állattal, kelj fel, Péter, öljed és egyél. Soha nem ettem tisztátalant, amit az Isten megtisztított, nem mond tisztátalannak. Háromszor történik, és a harmadik után kopogtatnak. Jöjj el, Péter, Cornéliushoz, mert Isten elkészítette ezt, hogy mondani valód van számára, és Péter akkor megérti, és elmegy. Ez a fal. És Péter, aki már Krisztusban van, micsoda isteni munkának kell ahhoz történnie, hogy ez a fal ott leomoljon. Ez a fal az ellenségeskedésnek, a megvetésnek, az előítéletnek a falai ott állnak pogányok és zsidók között. Hogyan lesznek a pogányok az Isten népének a tagjai? Ennek a fényében látjuk meg az apostol mondani valójának a jelentőségét, amikor azt mondja, hogy úgy, hogy Krisztus ezt a kettőt megbékéltette, és ebből a kettőből egy új emberiséget, egy új népet teremtett. Ez a mi történetünk. Hogyan? És itt jön a másik kép, a kereszt. Az ő testében, Jézus testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Majd a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Ezt próbáljuk megragadni, mert ez a szíve. Hogyan bontja le Jézus Krisztus az ellenségeskedést? Hogyan teszi lehetővé, hogy ez az egy új nép, egy új emberiség megszülessen? A meglepő és a döntő az, hogy nem úgy, hogy Jézus annyit tett, hogy felszólított volna a különállás és az ellenségeskedés felhagyására. Ugye, mint annyi nemzetközi diplomáciai, politikai állásfoglalás, hogy amelyetnek a nagy része süket fülekre talál, hogy hát béküljetek már meg, hát béküljetek már meg, de hát béküljetek, de hát nem látjátok, hát béküljetek meg, nem ezt teszi. Hanem azt olvassuk, hogy valami olyat tesz, hogy ő maga bontja le a falat. Nem tanácsot ad, hogy bontsátok le egymás között a falat. Nem. Ő maga bontja le ezt a hatalmas falat. De hogyan bontja le Jézus ezt a falat? A testében, mondja az apostol. Valamint, és ez talán még messzebb megy, azt mondja, megölte az ellenségeskedést a kereszt által, a halála által. Figyeljed meg, nem kívülről hozott megoldást az ellenséges felek közé, hanem belépett az ellenségeskedés ösztüzébe, belépett a gyűlöletbe, belépett a gyilkos indulatba, és maga hordozta ezt, maga halt bele a kereszten az ellenségeskedésbe, hogy ezáltal, mint egy belülről békéltesse meg ezt a két felet. Nem kívülről jött, hogy kedves testvérek, tessék, legyetek szívesek megbékélni egymással. Fogadjátok be az idegeneket, a másokat, hát legyetek már jók, nem, hanem az ellenségeskedésbe ő maga lépett bele, és a saját halála által, a kereszten elszenvedett halála által ölte meg, gyilkolta meg, pusztította el az ellenségeskedést, azaz vette ki az ellenségeskedésnek a fullánkját. Ezt mondja az apostol. Az ellenségeskedést nem lehet kívülről legyőzni, azt meg kell ölni, és egy módja van, amit Jézus tesz, hogy önmagában öli meg. Ezt állítja Pál. Hogyan működhet ez? És nyugodtan már most engedheted, hogy ez hogyan hat neked másokkal való kapcsolataidra, akivel ellenségeskedésben vagy. Hiszen ugyanez a történet kicsibe és nagyba, népek, kultúrák, vagy éppen személyek és egymás között. Mit jelent, hogy Krisztus az ő testében bontja le az elválasztó falat, ami ott van köztünk és a másik ember között? Krisztus az ő testében öli meg az ellenségeskedést. Hogyan működik ez? Úgy, hogy mind a két fél ugyanazzal találja magát szemben. A pogány felismeri, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása immár nem csak a zsidóságé, nem csak Izraelé. A pogány felismeri, hogy Isten Krisztusban kiterjeszti a kegyelmét, a szeretetét minden népre, minden népcsoportra, minden kultúrára. Megérti, hogy ő, aki távol volt, aki kirekesztett volt, aki Isten ígéreteitől elválasztott volt, Jézus halála által közel került az Atyához, és Isten befogadja őt. Megérti, hogy halott volt és életre kelt. De nem csak a pogány, mert a zsidó is ugyanezt érti meg, hogy bár közel volt, és abban az értelemben sokan zsidók vagyunk, hogy mert ebben nőttünk fel, mert gyerekkorunktól ott van a szövetség jele az életünkön, mert miénkek az ígéretek, a reménység, sok minden, amit hoztunk esetleg, ha így nőttünk fel egy gyülekezetben. Bár közel volt, övé volt az ígéret, övé volt a reménység, övék volt Isten, neki sincs más út, mint amiről az apostol beszél. Neki is meg kell békülni Istennel. Ő is halott volt. Pál is azt mondja magáról, én is halott voltam. Nekem is életre kellett kelnem Krisztusra jutni. És tudod, mi történik akkor, hogy jé, te zsidó létedre életre keltél a Krisztusban, jé, te pogány létedre életre keltél a Krisztusban, akkor lehet, hogy mi testvérek vagyunk a Krisztusban. Így békéltet meg. Azt mondja ebben az apostol, hogy Azért tűnik el az ellenségeskedés, mert olyan radikálisan új, amit mind a zsidók, mind a pogányok kaptak Jézus Krisztusban, hogy ez minden korábbit felülír. Nem szűnt meg pogánynak lenni, nem szűnt meg zsidónak lenni. De annyira radikálisan új, amit Krisztusban kapott, hogy ez minden korábbi identitást felülír. Nem először zsidók és pogányok, hanem először Krisztusban vannak. Nem először nők vagy férfiak már, hanem először Krisztusban vannak. Nem először szabadok vagy rabszolgák, hanem először Krisztusban vannak. És ezért lehetnek egy gyülekezetben, nem először feketék vagy fehérek, cigányok vagy magyarok, baloldaliak vagy jobboldaliak, hanem először azok vagyunk, akik Krisztusban új életet nyertünk. És ezzel lebontotta a falat. És ebben az új életben ezt mondja, egy új közösség, egy új nép, egy új emberiség született. Azt mondja ebben Pál, hogy annyira valóságos és mindent elsöprő az, amit Jézus Krisztus halála és feltámadása által elvégzett bennünk. Ez olyan mértékben formálja azt, hogy kik vagyunk, a tapasztalatunkat és a szívünket. Olyan mértékben tesz újjá, hogy minden korábbi különbség relatívvá lesz. Nem vész el, nem szűnik meg, de relatívvá lesz. És mivel relatívvá lesz, ezért nem ellenségeskedünk azok miatt, hanem Krisztusban megbékélünk egymással, és örvendezünk egymásnak. Minden korábbi szembenállás és minden korábbi gyűlölet felülíratik, mert Krisztus a saját testében, értitek, a saját halálában ölte meg az ellenségeskedést, bontotta le az elválasztó falat, hogy létrehozza a megbékélt emberiségét, Isten egyházát. Ez a mi történetünk. Ez a te történeted. És számos módon aktuális ez. Számos módon aktuális. És nézzünk a gyülekezetre, ne arról beszéljünk, hogy hát a társadalomban nem látjuk, a világban nem látjuk. Nézzünk csak a gyülekezetbe, nézzünk magunkra. Mert amikor itt valaki megéli azt, hogy Krisztusban a testvérének tartja, aki esetleg politikai értelemben az ellenkező oldalon áll, akkor ennek a valósága jött el közénk. Amikor annyi gyűlölet fertőzi a közéletet, vagy tegyük fel a kérdést, hogy egy gyülekezetben vajon ugyanolyan tisztessége van-e a kevéssel bírónak, mint a tehetősnek. És ez mindkét oldalon probléma. És sőt, ez sokszor a kevéssel bírónak sokszor nehezebb. Hallok őt, hogy a gyülekezetből valaki nem jön el a gyülekezetbe, mert azt mondja, hogy mert ő olyan szegény. És hát, hogy mások meg tényleg, de nem igaz. Nem igaz. Ez az ő saját nyomorúsága, aki magát zárja, aki magát szakítja ki. És persze a másik oldalon ott van, hogy hogyan gondoskodik a gyülekezet ezekről, hogy megérjük-e a különbséget. Létezhet-e egy új emberiség? Mert erről szól. És itt már elérkeztünk a végéhez, hogy hova érkeztünk, mivé lettünk, mi a történet vége, és egyetlen egy képről szeretnék beszélni befejezésül, ez pedig a növekvő templom. Van itt két másik is, de most csak erről az egyről beszéljünk. Azt mondja rólunk, hogy az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Az új emberiségről van szó, erről a közösségről, csak most egy másképpel fogalmazza ezt meg Pál. Egy növekvő templom. Ez a felnőtt, nagykorú gyülekezet látomása, az egyház látomása. Távol kívül reménység nélkül itt indultunk, Krisztusban közel kerültünk, megbékéltünk, mindenféle csoporttal egyek vagyunk, akik Krisztusban vannak, és egy népé lettünk, és ez a hely az végül, ahol Isten lakozik, a templom. De nagyon érdekes ez a templom, mert ez nem egy végleges megérkezés, mert egy templom általában, ha elkészül, az elkészült, vagy csak nem építik újra és újra. De ez egy folyamat, ez egy növekvő, csodálatos folyamat. A szent templom már növekszik az Úrban. Együtt épültök Isten hajlékává. Nem egy befejezett templom, ez a templom. Nem lezárt, nem végleges. És ez Isten új emberisége, új társadalmának a látomása. Szét is feszíti ezért a templom képét, amit az apostol mond. Folyamatosan növekszik. Egy dolog befejezéshez közeledve az egész épület egybeilleszkedik. És egy kicsit ki szeretnénk bontani ezt a képet, hogyha mi vagyunk a kövek, hogyha épül egy templom, bármilyen épület, ezeknek a köveknek össze kell kapcsolódnia egymáshoz. Ahhoz pedig meg kell őket faragni. Ahhoz, hogy összeillőek legyenek, meg kell őket faragni. El tudjátok képzelni, hogy micsoda faragás és csiszolódás zajlik ott, ahol például ez a két nemzetség együtt volt a gyülekezetekben? Zsidók és pogányok Krisztusban egy nép lettek, de azért volt ott bőven munka, csiszolódás, faragás. Az apostolok cselekedetében írott könyvben olvasunk elő újra és újra. Nem azt jelentette, hogy Jézus megölte az ellenségeskedést, hogy nem volt kérdés, hogy hogyan élhetünk együtt, hanem azt, hogy arra vagyunk elhívva, hogy kimunkáljuk, hogy hogyan élhetünk együtt. Ne gondoljuk azt, hogy angyalian mosolyogtak mindig egymásra, mint hogy mi is csak addig mosolygunk egymásra kedvesen a gyülekezetben, amíg vasárnap ilyen tisztes távolságban látjuk a testvérünket. 20 éve ő itt él, én ott ülök, és nagyon tudom őt szeretni. De abban a pillanatban, ha közel kerülünk egymáshoz, ha együtt kell végezni egy gyülekezeti szolgálatot, és megismerem, hogy milyen, vagy ő megismer engem, vagy bármilyen módon egymás mellé kerülünk, abban a pillanatban elkezdünk surlódni, és elkezdünk csiszolódni. De miért fontos ez? Azért, mert értsük meg, szükséged van a másikra. És gondolj arra, hogy ki az, aki a legjobban irritál ebben a gyülekezetben, szükséged van rá. Megbékélés Krisztusban. Ki az, akit mindenképpen elkerülsz, ha tudod. Szükséged van rá, csiszolódunk Krisztusban. Ki az, aki felé keserűség vagy harag van benned? Megbékéltél Istennel, és megbékéltél a másik emberrel? Az egész épület egybeilleszkedik. Ez azt jelenti ezen a ponton, hogy ezt bizonyos esetben ki kell munkálni. Dolgozzál magadon, és dolgozzál a másikkal. Mert ha ezt nem tesszük meg, és ott vannak ezek a kis falak mindenhol közöttünk és körülöttünk, azaz ha folyamatosan nem lépünk be újra és újra a megbocsájtásba, a megbékélésbe egymással, akkor úgy megfagy a levegő a gyülekezetben. Akkor úgy lefagy az egész. Akkor nem növekszik ez a templom. Nem esik jól bejönni, nem esik jól itt lenni. Mert aki bejön, az megérzi. Aki bejön egy Isten tiszteletre, az valamit megérez, nem csak az ige hirdetésből. Azt tudom, az ige hirdetés nagyon-nagyon fontos, de tudjátok, nagyon sok ember nem azt veszi le először, hogy mit hall, vagy nem is feltétlenül érti, de leveszi azt, hogy van-e közösség, van-e szeretet, épül-e ez a hajlék, van-e közünk egymáshoz, vagy pedig nincsen. És mivel azt szeretnénk, hogy ez a hajlék épüljön, mivel ez az egyház látomása, ezért halt meg Krisztus, és ezért támad fel, hogy ez a hajlék folyamatosan növekedjen és épüljön, ezért ez bennünket ma este arra hív, hogy vizsgáljuk meg magunkat, álljunk Isten elé, és gondoljuk át, kivel kell megbékülnünk, kivel kell rendezni a kapcsolatunkat, kitől kell bocsánatot kérnünk, kinek kell megbocsátanunk. Lehet ez egy társadalmi csoport is, vagy egy réteg, vagy akár, nem tudom, tényleg semmit nem tudok a gyülekezetben, csak így eszembe, akár egymásnak feszülő csoportok, vagy generációk a gyülekezetben. Hogyan tudnánk megölelni egymást? Hogyan tudnánk közel kerülni egymáshoz? Mert ezért halt meg Krisztus. És talán még azt a kérdést is feltehetjük, hogy ki az a csoport, kik azok az emberek körülöttünk, és akár a gyülekezeten túl is, akit mi nem akarunk meglátni. Akikről azt gondoljuk, hogy na ezek biztos, hogy soha nem lesznek az Isten gyermekei. Ezek annyira mások, mint mi, annyira másfajták, mint mi. És nem adhat-e Isten egy küldetést, egy elhívást, egy ilyen közösség, vagy egy ilyen csoport, vagy ilyen emberek iránt, hogy valóság legyen közöttünk, hogy megmutatkozzék közöttünk, hogy a kettőt Krisztusban egyé tette, az ellenségeskedést megölte, hogy együtt növekedjünk Isten hajlékává a lélek által. Isten szent lelke adja meg nekünk, ennek a gyülekezetnek, minden gyülekezetnek itt Budapesten és az országban, hogy így növekedjünk Krisztusban, és így rajzolódjon ki Krisztus arca rajtunk, ebben az adventben, erre a karácsonyra készülve. Amen. Imádkozzunk! Urunk, sokszor még igaznak is tartjuk magunkat, amikor haragot tartunk, keserűséget ápolunk, amikor másokat elutasítunk, vagy akár lenézünk. De ahogy előttünk van, hogy te a saját testedben ölted meg a gyűlöletet és az ellenségeskedést, meggyőzöl bennünket arról, hogy mennyire nincs igazunk. Ezért kérünk téged, hogy szent lelkeddel munkáld ezt a megbékélést, munkáld ezt az egységet. Itt a gyülekezetben, egymás között. De munkáld ezt bennünk, rajtunk keresztül, a családunkban, a munkahelyünkön, hogy hadd lehessünk a te megbékélt néped, hogy hadd ragyogjon fel az evangélium a világban ezen keresztül. Fordítsd hát szívünket magadhoz, és egészen mélyen cselekedj bennünk, győzz meg, és tégy szabaddá. Köszönjük neked, Urunk, hogy így belesimulhatunk a te munkádba. Engedhetjük, hogy kegyelmed rajtunk keresztül tovább áradjon. És imádkozunk is ezért. Kérünk, Urunk, a gyülekezetünkért. Kérünk a vasárnapi úrvacsorás istentiszteletért. Kérünk ezért az adventért, ahol kapukat fogsz nyitni. Nem csak olyan kapukat, amelyekkel te jössz hozzánk, hanem olyan kapukat is, ahol bennünket küldesz másokhoz. Add, hogy felismerjük, add, hogy engedelmesen belépjünk, add, hogy megbékélésednek eszközei lehessünk. Így kérünk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, hálás szívvel köszönjük Lovas András nagytisztelet úrnak, hogy a testét közöttünk töltött. Megnyitotta számunkra az Efezusi levél mély üzenetét és titkát, és bátor szóval meghívott bennünket Isten áldásának gazdagságára. Befejezésül áldásvétel előtt a 392. dicséretet énekeljük valamennyi versével, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.